Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 62. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük ezen a mostani vasárnapon. A 62. Zsoltárunk első versét énekeljük, amely így kezdődik: az én lelkem szép csendesen. A 24. Zsoltárunk dallamára énekeljük a Zsoltárunkat. És megkezdett Zsoltárunknak, a 62. Zsoltárunknak énekeljük 4. és 5. versét. A 4. vers így kezdődik: azért szívem reménységet csak az Úristenben vessed. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a második helvét hitvallásnak a 3. fejezetéből a 2. szakasz, melyet a mai napon Illés Viktor Pók presbiter testvérünk olvas közöttünk. Kedves testvérek, Isten igéje a Lukács evangéliumának 7. fejezetéből szól hozzánk ezen a mai vasárnapon. Lukács evangéliumának 7. fejezetéből a 11. verstől kezdődő szakaszt olvasom. Ezután elment egy Naim nevű városba, tudnélik Jézus, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszállta, és így szólt hozzá, ne síjj. Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak. Ő pedig így szólt, ifjú, neked mondom, kelj fel. Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták, nagy próféta támad közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla az egész Júdeában, és az egész környéken. Isten áldása legyen rajtunk, akik halljuk az ő igéjét, üzenetét, és adja nékünk, hogy nyitott szívvel ne csak hallgatói, hanem befogadói is lehessünk hozzánk intézett szavainak. Jeltek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, teremtő Istenünk. Köszönjük te néked életünket, köszönjük azt a hatalmat, amelyet megismertettél velünk, és köszönjük azt a szeretetet, amelyben újból és újból részesítesz bennünket. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert gondviselőnk voltál az elmúlt időszakban. Áldunk és magasztalunk azért, mert kegyelmed bőven áradt ránk, megtartottad életünket, és hiszük, hogy te vagy az, aki megtartod a mi lelkünket is. Dicsőítünk téged, mert egyedül te vagy méltó arra, hogy dicsőséget vegyél, hiszen mindenható vagy, hiszen örök Isten vagy, hiszen igazságos, szerető, kegyelmes, békességet adó Urat ismerhettünk meg te benned. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogyha személyes fölismerésünk te rólad már létező és élő, akkor hadd erősödjünk ebben, ezen az Isten tiszteleten. De arra is kérünk téged, hogyha még a halál állapotában volnánk, úgy, mint akik nem ismerik a te kegyelmedet, a te szabadat, a te szeretetedet, mint akik tehetetlenek, akkor tégy velünk most csodát, és hívjál bennünket életre. Hisszük és tudjuk, hogy egyedül neked van erre hatalmad. Te tudsz igazi hatalommal és erővel parancsolni, rendelkezni, és ahogyan akkor ott Naimban is minden megtörtént a te szavadra, hisszük és valljuk, hogy ma is megtörténhet mindez a te szavadra. Azért fohászkodunk és azért kérünk, jöjj és láss meg bennünket, ami bajainkat, problémáinkat, fájdalmainkat. Jöjj és szólíts meg bennünket erős, hatalmas szavaddal, cselekedj, hogy a mi szívünk életre keljen. Amen. Helyünket foglaljuk el, kedves testvérek, és az Isten tisztelet további részében az 512. dicséretünk első versét énekeljük. Az 512. számú dicséretünkkel folytatjuk imádságunkat az ige hirdetés előtt. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Thank you.
Kértek testvérek, hallgassuk meg a mi Urunknak, Istenünknek igéjét Lukács evangéliumának 7. fejezetéből, a 7. fejezet 13. versétől kezdődően, ahol ezt olvassuk, amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá, ne sírj. Azután odalépett, megérintette a koporsót, akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt, ifjú, neked mondom, kelj fel. Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának. Foglaljuk el helyeket, testvérek. Kedves testvérek, amikor az evangéliumokat tanulmányozzuk, akkor olyan csodákat találunk bennük, amelyek mindenféleképpen a csoda kategóriába tartoznak. Ezek közül talán legkevésbé vitatjuk azokat a csodákat, amelyek arról szólnak, hogy Jézus halottakat támasztott fel. Az összes többi csodát megpróbálták már valamiféleképpen megmagyarázni, vagy leképezni, úgyhogy valahogy az jön ki belőle, hogy Jézus mégsem tett csodát. A halottak feltámasztásával azonban egy kicsit nagyobb a probléma, és ezek közül a csodák közül különös figyelmet igényel és érdemel a naini ifjú feltámasztásának a története. Legfőképpen azért, mert nagyon nehéz elvitatni, annak ellenére, hogy csak Lukács jegyezte le ezt a történetet, hogy ez a halott valóban halott volt. Azt gondolom, hogy a nagy valószínűségeket figyelembe véve, akkorát azért nem tévedhetett senki, sem a családtagok, sem annak az időszaknak az orvosai, doktorai, sem pedig az a tömeg, akik ezt a gyászmenetet, amellyel Jézus találkozott Nain városának kapujában, kísérték. Szóval akkorát nem tévedhettek, hogy egy élő embert kívántak eltemetni. Ennél azért többre kell tartanunk azt a kort, azokat az embereket, úgyhogy egészen biztosak lehetünk, amikor ezt a történetet elolvassuk abban, hogy az az ifjú, akit az utolsó útján kísértek, valóban halott volt. És aztán, amiben egészen biztosak lehetünk a történet kapcsán is, hogy miután Jézus találkozott ezzel a gyászmenettel, ez az ifjú, ez a halott, visszanyerte az életét. Feltámadott ez az ifjú, azt olvassuk, nem véletlen, hogy leírja Lukács evangélista, hogy a halott, aki föltámadt, elkezdett beszélni. Nem arról volt szó, hogy Jézus valami módon megelevenítette egy testet néhány pillanatra, hanem arról szól ez a történet, hogy az ifjú visszakapta az életét, és mindazt, amit mi az élet alatt és az élettel együtt értünk. Visszakapta az értelmét, visszakapta a fizikumát, a testét, visszakapta az érzelmeit, és ezt az ott álló emberek szintén így látták, és így ismerték el, és így ismerték fel. Nincs tehát ebben a történetben semmiféle ámítás, semmiféle félrevezetés, hanem egy igazi csodáról van szó, egy valódi halottnak az igazi feltámasztásáról. Méghozzá olyan feltámasztásáról, amely nem néhány pillanatra szólt, hanem amely hosszú időre szólt. Azt gondolom, hogyha ezt már látjuk erről a történetről, akkor foglalkozhatunk azzal, hogy miért is olyan nagy csoda ez. Azt gondolom, hogy Jézus ott Nain városának a kapujában egy igazi tragédiával találkozott. Egy olyan tragédiával találkozott, amivel az emberek nem tudtak mit kezdeni, és amelyhez az embereknek igazán hathatós hozzászólása nem volt. Azt olvassuk ebben a történetben, hogy egy ifjút kísértek ott utolsó földi útján. És ha a halál tragédia, akkor duplán tragédia akkor, ha valaki fiatalon hal meg, el kell azt mondjam a testvéreknek, hogy egyre gyakrabban temetünk fiatalokat. Olyan fiatalokat, akik még élhettek volna emberi számítás szerint. Olyan embereket, akik nincsenek abban az életkorban, amikor az ember már egyébként lassan számol a halál közelettével. És mindig látom, tapasztalom, én magam is átélem, amikor egy-egy ilyen temetésre elmegyek, hogy ez mekkora tragédia. Mekkora tragédia az, amikor egy ifjú élet derékba törik. Mekkora tragédia az, amikor valaki nem képes az élet teljességét megélni. Amikor valaki élete delén, vagy élete hajnalán egyszer csak elveszti az életét. Ez egy nagyon mély tragédia. Annak is tragédia, akivel ez megtörténik, de azoknak is tragédia, akik ezt közelről látják és átélik. Aztán, ha ennek az asszonynak a történetét és az ő fiának a történetét megnézzük, akkor látjuk azt, hogy ez az ifjú nem csak ifjú volt, hanem egyetlen gyermek is volt. Egyetlen gyermek is volt. És ha valami tragédia az ifjú elvesztésén túl, az biztos, hogy tragédia akkor, ha nincs helyette más. Ez az asszony, ez a harmadik nagyon mély tragédia ebben a történetben, ez az asszony ugyanis özvegy volt. Elvesztette a férjét. Na akkor még talán megvigasztalódott azáltal, hogy itt van a fiam. Na majd valahogy ketten mégis elleszünk. Támogatjuk egymást. És aztán most elment a fiú is. És ott marad egyedül. Nincs már vérszerinti rokon, akivel számolhatna. Nincsen olyan segítség, akire számíthatna. Nem tudom, de talán átérezzük ennek az asszonynak a mélységes tragédiáját. Talán vannak közöttünk olyanok ebben a gyülekezetben, akik átéltek vagy átélnek hasonló tragédiát. És egészen biztos vagyok benne, hogy vannak ebben a gyülekezetben olyanok, akik majd valamit egyszer meg fogunk élni ennek az asszonynak a tragédiájából. Vagy azt, hogy egyedül maradunk, vagy azt, hogy elveszítjük az egyetlen remény sugarat, az egyetlen hatható segítséget, akire számíthattunk. Vagy elmegy valaki, akit nagyon szeretünk, hamarabb, mint ahogy mi azzal számolunk, megtörténhet. Meg talán már meg is történt. Senki nem vitatja, hogy ez egy óriási tragédia. És ahogy az óriási tragédiákban lenni szokott, ezekben az óriási tragédiákban nincsen segítség. Azt gondolhatnánk, hogy mégiscsak tudott volna valaki segíteni, de nem tudott senki segíteni. Az, ami ott történik Nain városának a kapujában, az egy tragédiának az utolsó felvonása. Ezt a fiatal ott a ravatalon kíséri egy tömeg. És ebben a tömegben nincsen senki, aki képes volna arra, hogy segítsen. Nincsen senki, akinek volna valamiféle hatalma vagy ereje, hogy valami csodát tegyen. Sokan sajnálják ezt az asszonyt. Sokakat ért veszteség azáltal, hogy elment ez az ifjú, de nem tud senki segíteni. Csak együttérzéssel ott vannak, amellett, aki szenved, megpróbál mellé odaállni. A nagy tragédiákban testvérek általában nincsen, aki tudna rajtunk segíteni. Még a nagy temetéseken is, amikor sokan összejövünk, akkor is azt látjuk és azzal szembesülünk, hogy nem tudunk igazán segíteni egymásnak. Sokszor azt gondoljuk, hogy a jelenlétünk már egy kis segítség. De a jelenlétünk a sokszor nem ér semmit. Mert azon a tragédián, ami utólagos jelenlétünk már nem tud segíteni, amiben egy-egy testvér beleesett. Ami jelenlétünk nem tudja megoldani és feloldani azt a szomorúságot, azt a kétségbe esettséget, amiben a veszteséget szenvedett ember van. Olyan sokszor tapasztalom mostanában azt is, hogy igazából a jelenlétünk is csak formális jelenlét. Sokszor megdöbbenek azon, amikor gyászmenetekben emberek mobiltelefonálnak, mindenről beszélgetnek, aminek semmi köze az elhunythoz vagy a családhoz. Sokszor tapasztalom azt, hogy temetéseken be sem jönnek a ravatalozóba, hanem kint fújják a püstöt, megyen a társalgás, mert sokszor annyira tehetetlenek vagyunk, hogy ezzel magunk is szembesülünk, és semmiféleképpen a jelenlétünknél többet nem akarunk mutatni. De talán értékelhető az, hogy az ember azért ilyen, mert szörnyen bántja az embert az, hogy nem tud mit tenni, hogy erőtelen. A szavaink is erőtelenek, amiket ilyenkor egymásnak mondunk. Majd meglátod, lesz ez másként is. Majd megvigasztalodsz. Tudod, másokkal is megtörtént, velem is így volt, aztán most már azért összeszedtem magam valahogy. Halljuk meg őszintén, sokszor a mi szavaink egy nagy nullával egyenlők. Mert a mi szavainkból azt tükröződik, hogy én se találtam kapaszkodót, de ne izgulj, ne félj, te sem fogsz találni, de majd valahogy lesz. Majd sodorod el, és aztán majd előbb-utóbb úgy is megbékülsz ezzel, hogy fölösleges kapálódnak. Talán így volt ezen a temetésen is ott Naim városában. Sokan ott voltak az asszony körül, de mégis a temetési menet feltartóztathatatlanul vonult a temető irányába, az elmúlás irányába, abba az irányba, ahol nincs visszaút, és nem volt senki, aki segítsen. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy amikor ennek az ifjúnak a haláláról beszélünk, akkor ebben a csodában egy valódi halálról van szó, de nem tehetjük meg, hogy ne beszéljünk arról a halálról és arról a menetről, amelynek mi is a részesei vagyunk. Mert a Szentírás azt mondja nekünk, hogy az ember halott. És az a világ, amelyben beleszülettünk, egy halott világ. Egy halott világ. És mi ebben a világban születésünk pillanatától fogva egyszerre vagyunk halottak, és egyszerre vagyunk résztvevők. Kísérjük a halottainkat, miközben mi magunk is halottak vagyunk. Élettelenek vagyunk. És igazából ennek a halott világnak az élettelensége fölött mi magunk is csak élettelenül nézünk. Mondják meg a testvérek nekem azt, hogy kinél van a bölcsek köve. Vajon hova lehetne fordulni, amikor arról beszélünk, hogy a mi nemzetünk lassacskán fogyogat. Na jó, vagyunk még 10 millióan, van hova fogyni. Persze, van hova fogyni. De mondják meg a testvérek, mit lehet itt mondani? Ki áll egy politikus, meg egy másik, ki ez, ki azt mondja, egy halott világ fölött síránkozunk, és nincs valódi üzenetünk. Mi nagyon sokan értünk a politikához, magyar háztartások többségében, ha fölvennénk a televízió előtt elhangzó magánbeszélgetéseket kiderül, hogy ebben az országban minden tévénéző vagy rádió hallgató jól ért a politikához, mert én is olyan vagyok, hogy mindig elmondom a televízió képernyőjén lévő személyeknek, hogy mit kellene csinálni. De nagy kérdés, hogy vajon ha oda kerülnénk, és olyan, ha mi kezünkbe adatnának a dolgok, vajon tudnánk-e hathatósan cselekedni? Lenne-e valami olyan erő, hatalom, bölcsesség, tudás, amelyen ezt az élettelen világot életre tudnánk kelteni? Azt gondolom, hogy kicsiben mindannyian látjuk ezt. A magunk környezetében mindannyian érzékeljük ezt, hogy mennyire nincs nekünk hatalmunk, és sokszor nincs is tudásunk se, meg bölcsességünk hozzá, hogy a halott világot magunk körül valamilyen módon fegyelmezzük, vagy életre keltsük. Ott vannak a fiataljaink. Nem tudjuk őket kordában tartani. Nem lehet őket fegyelmezni az iskolában, nem lehet őket rávenni hatökörrel sem, hogy egy adott irányba menjenek, hogy legyenek céljaik, amelyeknek a megvalósításáért küzdenek, hogy ne nyúljanak az alkoholhoz, a droghoz, hogy ne dobják el a tüzességüket. Hiába minden elmondjuk, csak azt érzékeljük, azt gondolom mindannyian, hogy mindaz, amit teszünk, már gyakorlatilag üres beszéd. Ez üres beszéd. Mintha egy halott világ halott kísérői volnánk. Az a csodálatos ebben a történetben, testvérek, hogy egyszer csak szembe jön Jézus. Egyszer csak szembe jön Jézus. Ahogy elmondtuk Jézusról az utóbbi vasárnapokon többször is, hadd mondjam most is, hogy Jézus soha nem céltalanul járt kelt. Ő mindig nagyon jól tudta, hogy honnan, hová kell mennie, hol van rá szükség, és hol van neki tennivalója. És akkor egyszer csak, amikor ez a menet a város kapuban tolong, ahol a szokásoknak megfelelően még utoljára elbúcsúztatták a halottat, akkor szembe jön Jézus. Jézus nem hívta senki. Jézust általában halottakhoz nem hívták. Mert sokan tudták, hogy képes a csodákat cselekedni, de azért halottot soha nem hívták ki. Mindig akkor hívták Jézust, amikor úgy érezték, hogy na itt van az utolsó kör. És ebben az utolsó körben még megszólítjuk ezt a Názáretből való mestert is, hát ha tud segíteni. De halott embereket nem citálták Jézust. Most se azért megy arra Jézus, mert valaki szólt, hogy mester, itt van egy óriási tragédia, és segíteni kellene. Jézus azért megy ott, mert ő tudja, hogy neki ott most dolga van. Ő szabad. Az ő cselekvésében szabad, nincsen korlátok alá vetve. Nem jött korán, és nem jött későn sem. Mert neki most kell odaírni. Ott a városkapuban kell találkoznom ezzel a menettel. Elképzelem, ahogy a gyászolók közül néhányan megismerik Jézust. És azt mondják talán magukba, vagy félhangosan, hogy na most jön már ez is. Most ér már ide ez is. Vagy néhányan azt gondolják magukba, hogy hú, de jó lett volna, ha két nappal ezelőtt jön. Jaj, de jó lett volna, és elkésett. Vagy vannak olyanok, akiknek eszébe jut, hogy mi meg elfelejtkeztünk erről. Hát tudtunk erről az özvegyasszonyról. Tudtunk a fiáról. És mi elfelejtkeztünk arról, hogy itt van ez a Jézus. Amikor Jézus megjelen, akkor már sokan fölismerik, de még mindig nagyon sokakban, mondhatom így is, mindenkiben, ott van a teljes reménytelenség. Hát itt már úgyse segíthet Jézus sem. És mégis olyan csodálatos, hogy ez a Jézus, amikor látja ezt a menetet, és látja ezt az özvegyasszonyt, aki az egyetlen ifjú gyermekét kíséri, azt olvassuk, megszánja őt. Tudjátok, van valami, amire mindig számíthatunk, és ami mindig megtörténhet. Ez pedig az, hogy Jézus Krisztus erre jár, és megszán bennünket. Mert mi nem szoktuk őt segítségül hívni. Mert sokszor a tragédiáinkban úgy vagyunk vele, hogy itt már úgyse segíthet ő sem. Meg sokszor úgy vagyunk vele, hogy úgy is későn már. Most már összedőlt minden, hát most már nem segített Jézus se. Vagy amikor néhányan fölismerik, akkor arra gondolnak, ó, 50 évvel ezelőtt, na akkor még lehetett volna javítani. Most már nem. Most már késő Jézusról szólni, vagy Jézusról beszélni. De van valami, amivel mindig számolhatunk, ez pedig az, hogy Jézus egy szerető, szívű személy. Aki meglátja ezt az elesettet, és megszánja. Mert valahogy az ő természete ilyen. Hogy ő lát. Ott is lát, ahol mi nem látunk. Mi nekünk már nincsen reménységünk, már nincs kapaszkodónk. Jézus meg lát. Jézusban van reménység, és mi több Jézusban van erő. Van valami csodálatos hatalom, amely sokkal nagyobb annál, mint amit róla feltételezünk, és amit róla feltételeztek. Azt olvassuk, hogy Jézus oda megy ehhez az anyához, azt mondja neki, ne sírj. Aztán megállítja a menetet, megérinti a koporsót, és azt mondja, ifjú, néked mondom, kelj fel. Ez azért lehet, mert Jézusnál hatalom és erő van. Ez azért lehet, mert Jézus látja azt, ami ebben a fiatal emberben akkor már nincs ott. Úgy szoktuk mondani, hogy elhagyta a lélek ezt a fiatal embert. Jézus meg látja ennek a fiatal embernek a lelkét. Nem a halotthoz beszél Jézus, csak a külső szemlélő gondolja így, hogy Jézus egy élettelen testhez beszél. Jézus a lélekhez beszél. Ahhoz a lélekhez, amelyet ő lát. Ahhoz a lélekhez, amely felett hatalma van. És azt mondja ennek a léleknek, térj vissza ebbe a testbe. Térj vissza ebbe a testbe, és elevenítsd meg ezt a testet. Kelj fel! Ifjú, neked mondom, kelj fel! Amikor Jézus az elmenetelekor azt mondta a tanítványainak, nékem adatott minden hatalom mennyen és földön, akkor Jézus szavának alapja volt, és az ő tanítványai nem kételkedtek az ő hatalmában. Látták Jézust, ahogy lecsitította a tengert, látták Jézust, ahogy meggyógyított gyógyíthatatlan betegeket, látták a hatalmas Jézust, aki megvendégelt tömegeket maroknyi ételből, és látták Jézust, aki halottakat támasztott föl. És akkor azt mondja Jézus, nékem adatott minden hatalom, és a tanítványok tudják, úgy van Jézus. Tied minden hatalom. Mi tudjuk, hogy te nem hazudsz, hanem amit te mondasz, az igaz. Hatalmad van élete és halál felett. Drága testvérek, amikor mi Jézus Krisztust hirdetjük, és én Jézus Krisztust hirdetem nektek, akkor egy hatalmas, minden hatalommal bíró Jézus Krisztust hirdetek. Azt a Jézus Krisztust hirdetjük ezen a mostani vasárnapon is, akinek odaadatott minden hatalom menjen és földön. Azt a Jézus Krisztust hirdetjük, aki lát, azt is látja, amit mi nem látunk. És azt a Jézus Krisztust hirdetem, akinek van ma is hatalma arra, hogy parancsoljon, és hogy életet adjon. Akinek van hatalma arra, hogy az élettelen világban életet hozzon. Akinek van hatalma arra, hogy a te élettelen halott szívedet is életre keltse. Nem a testünkkel van az igazi probléma, hanem a lelkünkkel, testvérek. Mit csinál Jézus? Jön és megszólít. Jön és parancsol, és az ő szavának engednek a lelkek. Ma is ez történik. Engem is úgy keresett meg, és úgy hívott el, hogy ő jött, és ő szólt. Nem én jelentkeztem Istennél arra, hogy elegem van a bűneimből, és most már szeretnék megtérni, jobb útra térni. Az ember tetszeleg a bűnben. Jézusnak kell jönnie. Az ember tehetetlen a bűneivel szemben. Jézusnak kell jönnie. És ha Jézus szól és parancsol, akkor megtörténik a csoda. Az egyik 15 évesen, a másik 30 évesen, a harmadik meg a halálos ágyán, Jézus életre hívó parancsára meggyógyul és életre kell a szívében. Ott, ahol már mindenki reménytelenséget kiált, ott az egyetlen egy reménységre okot adó személy Jézus. Ezt a Jézust hirdetem. És arra bátorítom a testvéreket, hogy miközben talán tehetetlenül sírunk bajainkon, nyomorúságainkon, ennek a halott világnak az élettelenségén, a halott ország és a halott nemzet élettelenségén soha ne felejtsük el azt, hogy Jézus szeret bennünket. És ha megszánt bennünket, és rátekint a mi népünkre, rátekint a mi világunkra, ha rátekint a mi személyes életünkre, akkor van esélyünk arra, hogy valami meg fog változni. Akkor van esélyünk arra, hogy életjeleket kezdünk produkálni. Ha majd Jézus jön, és parancsol a léleknek. Az enyémnek már parancsolt, és kívánom, és imádkozom ezért, hogy minél többünk lelkének. Parancsolja Jézus, kelj fel! Senki sem születhetik újonnan, csak a Szentlélektől. Ne felejtsük el, testvérek, mi a Jézus Krisztus szerető kegyelmére szorulunk. És ha nem alázzuk meg magunkat, és nem veszük ezt komolyan, akkor talán az a kegyelem soha nem fog elérni hozzánk. Adja az Úr, hogy miközben sok reménytelenséget látunk magunk körül, vagy talán a magunk sorsát is úgy látjuk, mint amely egy reménytelen és élettelen sors, mégis tekintsünk Jézusra. Arra Jézus Krisztusra, aki azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, adja Isten, hogy minél többen legyünk. Akik majd noha egyszer meghalunk, mégis Jézus Krisztus szava által élni fogunk. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk Isten igéjére a 421. számú dicséretünk második versének éneklésével. A 421. számú dicséretünk második verse így kezdődik. Remélek Jézusomban én, ő törli el sok bűnömet. Jelentett testvérek, csendesedjünk fel és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, feltámadott Úr Jézus Krisztus, aki a legreménytelenebb helyzetből visszajöttél, és megmutattad, hogy hatalmad van a halál felett. Dicsőítünk téged azért, mert hisszük és tudjuk, hogy egyszer majd minden halottat életre fogsz hívni, mert van hatalmad arra, hogy parancsolja lelkeknek, adjad, hogy mi ebben ne kételkedjünk. És könyörülj meg rajtunk, hogy elhiggyük te rólad, hogy van hatalmad bennünket, élőket is kiragadni a halál állapotából. Te látod, milyen tehetetlenek vagyunk, és te látod és ismered az életünket, hogy mennyire nincsen szavunk, nincsen ötletünk sem arra nézve, hogyan lehetne a lelki halálból, amely a testet is fölemészti, kiragadni mindazokat, akik körülöttünk élnek, mindazokat, akiket emészt a belső halál. Te köszönjük, hogy te ma arról beszélsz, hogy szerető Úr vagy, akinek vannak érzései, aki látod a lényeget, aki kellő hatalommal rendelkezel ahhoz, hogy megtegyed a csodát. Bocsáss meg, hogy még mindig nem hiszük el neked, hogy az életünk megváltozásához egy csoda kell. Bocsáss meg, hogy még mindig azt gondoljuk, hogy meg tudjuk csinálni. Bocsáss meg, hogy sokszor még mindig azt gondoljuk, hogy elegek vagyunk arra, hogy egy nemzet sorsát rendbe hozzuk. Köszönjük, hogy te most arra tanítasz, hogy mindaz, amit mi teszünk, csak üres részvét, varázslási kísérlet, mindenféle hatalom nélkül. Egyedül csak neked van hatalmad arra, hogy csodát tegyél. Arra kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, látogass meg bennünket. Látogass meg minden olyan testvért és minden olyan gyülekezeti tagot, aki a lelki halál állapotában van, és parancsold életre, ami halott lelkünket. Könyörüljél meg mindazokon, akik nagyon távol vannak tőled, akik csak akkor vezik a szájukra a nevedet, ha szidni kell valakit. Könyörülj meg rajtuk, és jöjj közel hozzájuk is. Tégy velünk és tégy rajtunk csodát, hogy dicsőíthessünk téged, úgy, mint ahogy egyszer ott Najminban is tették. Engedd, hogy ne kételkedjünk abban, hogy kellő erő és hatalom van te nálad. Köszönjük, ha ebben a hatalomban részesítettél már bennünket. Köszönjük neked, a céltudatos életet élő emberek lehetünk. Köszönjük te neked azt, hogy olyan sokszor megvigasztaltál már bennünket. Köszönjük, hogy megmutattad, hogy te vagy az élet. Adjad, hogy bizonyságot tehessünk erről a megtapasztalásunkról minél többeknek, hogy alakulhasson a környezetünk gondolkozása te rólad. Kérünk téged, hogy így áld meg a jövő hetünket is, és így áld meg bennünket, magunkat, hadd lehessünk békeköveteid, akik bizonyságot tesznek a sötét és élettelen világban a világosságról és az életről. Így áld meg bennünket családjainkban, otthonainkon, munkahelyünkön, hogy lehessünk világító csillagok. Kérünk téged arra, hogy emlékezzél meg betegeinkről, ezen a mai vasárnapon is elét hozzuk Péter testvérünket, és kérjük az ő életére nézve is a te hatalmad és erőd csodáját. Tudjuk, hogy ha akarod, megteheted ővele azt, hogy megépíted őt testében. Hadd kérjünk téged erre, mennyei édesatyám, szerető Jézus Krisztusunk. De hadd kérjünk arra is, hogy engedd, hogy lélekben el ne bátortalanodjék és mindenféle kísértések között el ne engedd őt, hanem tartsd erősen kezedben. Köszönjük, hogy bízhatunk benned, mert szereted gyermekeidet, és mert azt mondtad, hogy a tieidet senki ki nem ragadhatja kezedből. Ezzel a reménységgel vagyunk nem csak ő felőle, hanem gyászolóink felől, mindazok felől, akik megkeseredtek. Kérünk, légy közel hozzánk, engedd megtapasztalnunk, átélnünk a te hatalmas jelenlétedet. Amen. Mondjuk el közösen és fennhangon az Úr Jézus szó tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi bélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, szeretettel hirdetem gyülekezeti alkalmainkat ma délután 5 órakor. A 20-on túli ifjakat hívjuk Biblia óránkra, a mai délutánon Földvári Tibor, Vasaréti gyülekezetbe osztott lelkipásztora fog közénk jönni és szolgálni. Kérdezem, hogy kedden délelőtt 10 órakor baba-mama kört tartunk, kedden délután 5 órakor gyülekezeti hittanórára hívjuk gyermekeinket, kedden este 6 órai kezdettel Biblia órát tartunk imaközösséggel egybekötve, Nehémiás könyvének 11. fejezetével fogunk foglalkozni. Ugyanezen a napon, kedden 3-4-8-ra hívjuk felnőtt konfirmandusainkat. Pénteken 3:30 órától kezdődően konfirmációs órákat tartunk. Pénteken este 6 órakor ifjúsági bibliaórára várjuk fiataljainkat, akiktől külön kérem, és még ezúton is, akik itt vannak, hogy érkezzenek pontosan, mert filmklubos óránk lesz, és szeretnénk ezt pontosan elkezdeni, hogy a végére is érhessünk. Szombaton 3 órától református játszókör rendezvényünket tartjuk itt a templomban. Jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, Isten tiszteletet tartunk 9:30 órai kezdettel, és vele párhuzamosan gyermek Isten tiszteleteket. Szomorú szívvel jelentem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten, február 5-én hétfőn, a 13 órai kezdettel a Tamás utcai urna temetőben utolsó földi útjára kísértő körmendi Gabriella 40 esztendőt élt nőtestvérünket. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük, itt maradt családtagjaira és hozzátartozóira. Hirdettem a testvéreknek iratterjesztésünket, egyúttal az adakozás lehetőségét, és szeretném újra fölhívni a testvérek figyelmét, még az elkövetkezendő időszakban jó néhányszor meg fogom ezt tenni, egy lehetőségünk van a személyi jövedelemadónkból 1+1%-ot felajánlani. Az ezzel kapcsolatos űrlapokat ott a kijáratnál az énekes könyvek mellett találjuk, 1%-unkat valamely történelmi egyházjavára ajánlhatjuk föl, és 1%-ot pedig valamely közhasznú alapítvány javára. Szeretettel kérjük a testvérektől azt, hogy akik adóznak, ajánlják adójukat a református egyház, valamint gyülekezetünk alapítványa, a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány javára. Szeretettel hirdetném azt is, ahogyan ezt elmondtam az elmúlt alkalommal is, és szeretnék ezügyben eleget is tenni az ígéretemnek, hogy Péter testvérünk kórházban van, továbbra is kórházban van, ma reggel beszéltem Csöpikével. Péter nincs most pillanatnyilag már az intenzív osztályon, de továbbra is az a kérése és a kérésük a családnak, hogy lehetőleg ne látogassuk őket. akiknek bármilyen információra van szüksége az ő állapotával kapcsolatban, azok az esti órában a lakásukon kereshetik Csöpikét, aki hazaér, és akkor tud mondani róla valamit. Azt kértem a testvérektől, hogy imádkozzunk ő érte, mert ez a legnagyobb szolgálat, amit tehetünk, és ezt kérem továbbra is. Most különösképpen is kérem a testvérektől, hogy imádkozzunk azért, hogy az a gyógyszer, amelyre szüksége van, elnyerje az engedélyeztetés folyamatában az engedélyeket. Egy olyan gyógyszert szeretnének Péternek adni, amely nincs Magyarországon forgalomban, egyáltalán nem támogatott, egy nagyon költséges gyógyszer. A kórház a hozzájárulását adta ehhez a gyógyszerhez, ennek az alkalmazásához, de az elkövetkezendő napokban fog eldőlni, hogy az Országos Egészségpénztár is hozzájárul-e ehhez a kezeléshez, és fogja támogatni. Azért imádkozzunk, hogy mindazoknak, akiknek a kezébe kerülnek ezek a papírok, Isten adjon valamiféleképpen jó belátást, hogy noha tudjuk és halljuk nap mint nap, hogy az egészségük milyen állapotban van, mégis történjen meg az a csoda, hogy oda teszik az engedélyezés bélyegzőjét, emeli a kérvény mellé. Tudjuk, hogy nem a gyógyszer az, ami elsősorban gyógyít, hanem az Isten kegyelme és szeretete, de a Isten az ő kegyelmét és szeretetét ezáltal a gyógyszer által szeretné ma nyilvánosságra hozni, akkor megtehetjük, hogy imádkozunk ezért. Így könyörgjük ő érte, Csöpikéért is, aki minden nap ott van mellette, legyen ereje ehhez az úthoz, és Péter testvérünkért is, hogy Isten adjon neki fölépülést, megépülést. Kedves testvérek, az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünket a már énekelt 421. számú dicséretünk 3. és 4. versének éneklésével zárjuk. A 421. számú dicséretünk 3. verse így kezdődik: előttem oly csodálatos, hogy értem szállt a földre le.